napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén pénteken délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Törvénytervezetet készít elő a kabinet az ország fejlesztési stratégiájáról. Ugye már létezik a kormány felhatóságához tartozó fenntartható fejlesztési főosztály, amelynek vezetője Borbély László államtanácsos, akivel a mai műsorban egy kora délután rögzített stúdióbeszélgetésben ejtünk szót arról, hogy mit is tartalmaz ez a kezdeményezés, mennyire fedi egymást a törvénytervezet tartalma az Agenda 2030 tervcsomagba foglalt fejlesztési célkitűzésekkel, miként lehet majd betartatni a felelős szervekkel a stratégiai előírásokat, milyen tapasztalatokkal zárták a tegnap Marosvásárhelyen lezajlott többség-kisebbség témájú szemináriumot, és milyen szerepe lehet a kisebbségi közösségeknek Románia jövőbeli fejlődésének területén. Szóval ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan igyekszünk tájékoztatni a mai műsorban Borbély Lászlóval, akit tisztelettel köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Megszületett a döntés kormány szinten. A múlt csütörtöki kabinetülés előtt a miniszterelnök asszony bejelentette, hogy törvénytervezetet fogad el a kabinet, amely meghatározza a Románia fejlesztési stratégiáját. Utoljára, amikor beszéltünk ebben a műsorban, akkor ön már jelezte, hogy készül egy ilyen törvénytervezet. Nos, ha törvényes keretbe foglalják a az ország vezetői a fejlesztési stratégiát, akkor ez már konkrét feladatokat is kíró a különböző minisztériumokra, vagy egyáltalán mit kell tudni erről a nyilatkozatról?
Tehát két különböző dologról van szó. Mi az utolsó 100 méteren vagyunk a csapatom, hogy véglegesítsük a 2008-as stratégia fenntartható fejlesztési stratégiának az újragondolását, amely az Agenda 2030 szellemében van, amelyet elfogadott az ENSZ 2015-ben. Ezt egy kormányhatározattal fogja elfogadni a kormány, reményeink szerint június közepéig. Amiről beszélt a miniszterelnök, az egy törvénytervezet, ez a kormányzó pártnak a törvénytervezete, és most a parlament fogja tárgyalni, amely arról szól, hogy egy bizottság, amelynek az elnöke a képviselőház elnöke, egy éven belül, és a bizottságban részt vesznek a kormányból bizonyos ugye entitetet, bizonyos főosztályok, különböző a stratégia, az a hivatal, amely ugye előrejelzésekkel foglalkozik, a prognózisokkal, a statisztikai hivatal. Tehát ez egy éven belül le kell tegye a parlament asztalára Románia stratégiáját, gazdasági stratégiáját 2040-ig. Na most ez semmi gond ezzel szerintem, akkor, hogyha ez a stratégia figyelembe fogja venni azt, amit mi most 2030-ig elképzeltünk, hogy mi legyen Románia nem csak gazdasági fejlődésével, hanem itt benne van a környezetvédelem, benne van oktatás, benne van minden, ami ugye egy társadalom működését jellemzi. Tehát ez egy eszköz lesz a bizottság kezében, ezt már tisztáztam a miniszterelnökkel és mindazokkal, akik kell majd döntsenek ebben az ügyben, hogy ez a bizottság egy évig felhasználva azt a körülbelül 40-50 oldalas anyagot, amelyet kormányhatározattal megfogalmazunk, ezt ugye tovább gondolja 2040-ig. Tehát ilyen szempontból most nyilvánvaló a parlamenten az körülbelül egy másfél hónap, amíg átmegy ez a törvénytervezet, tehát véleményem szerint, bár ott be van írva június, de itt én úgy látom, hogy július eleje előtt nem kezdi el ez a bizottság a munkát. Mi ott leszünk, tehát ezt már megbeszéltem, hogy a mi főosztályunk részt vesz ebben a folyamatban. A lényeg az, hogy a vízión túl és a stratégián túl mit fog tenni Románia a következő években. És ugye erről többször beszéltünk, hogyha nem alakítjuk ki azt az intézményes hátteret, azokat a lehetőségeket és eszközöket, amelyek azt jelentsék a minisztériumok számára, minden olyan intézmény számára, amely a következő 2 évben, 5 évben, 10 évben kell cselekedjen, hogy kell tudja, hogy mit akar csinálni, ugye az autópályáktól elkezdve a különböző oktatási stratégiákig, tehát legyen végre egy olyan elképzelés, amit nem változtatnak minden fél évben, ha lehet, és ez ennek a törvénynek különben a lényege, hogy azt mondja, ez egy évig ezt a dokumentumot, végül 2 dokumentum lesz egy nyilatkozat és egy stratégia. És hogy ezt ne változtassa minden kormány, csak minden 3 évben átnézik, és ez parlamenti szinten a bizottságok, de nem minden kormány, hogyha jön, rögtön radikálisan megváltoztatja és lenullázza, vagy megpróbálja lenullázni, amit az előző kormány csinált, főleg, hogyha ugye általában egy más irányultságú koalíció alakul ki. Tehát ez a lényeg ennek a törvénytervezetnek.
Azért visszatérnék az Enád által elmondottakra, tehát akkor ez 2 fejlesztési stratégia alapjait fekteti le, mert ugye már van az Agenda 2030, illetve ez a kormány által bejelentett stratégia, amely mint említette 2040-ig előrevetíti azt, hogy mi a teendő. Párhuzamos kérdésekről van szó, vagy az egyik azért csak fedi a másikat?
Tehát szerintem fedi az egyik a másikat, hogyha a kormány, és ez kormány határozattal fogják elfogadni, egyetért azzal, amit mi benyújtunk, akár olyan célkitűzések és mutatók, amelyeket 2030-ig Románia meg kell valósítson, ez 2020 lesz, és 2030, tehát 2 terminus. A 2020 azért könnyebben van egy kormányprogram, tehát a kormányprogramból át lehet venni azokat a mutatókat, amelyeket persze aztán a kormány azt végre is kell hajtsa, de ez 2030-ig lesz, ez a bizottság tovább megy 2040-ig, és már van, kialakítottunk egy 2016-ban beindult programból, amely a nemzet helyzete, ez a cím ennek a programnak, az Európai Uniós program, kialakított egy olyan nagyon jó különben 100 mutatóból álló egy rendszert, amelyben be vannak táplálva 2000-től vagy még 95-től egyes esetekben azok a mutatók, amelyeknek alapján nem csak Románia, hanem 3 környező országot vettek alapul, Magyarországot, Bulgáriát és Lengyelországot. És összehasonlító grafikonok vannak, és nagyon izgalmasak, hogyha az embernek van türelme végignézni, hogyan alakult 2000-től ennek a 3, ennek a 4 országnak akár a nemzeti ugye költségvetése, hogyan alakultak különböző mutatók, amelyek a szegénységről szólnak, az oktatásról, az emigrációról, tehát hányan mentek el, hogyan tudunk ebből olyan stratégiát kialakítani, amely utána irányadó legyen a minisztériumoknak. Tehát nem igaz, hogy nincs egy olyan anyag most, amiből ki lehet indulni, csak szakemberekkel megcsinálják, és utána nyilvánvaló a politikum figyelembe kell vegye, hogy mit kell, és mit tud, mit képes Románia felmutatni 2020-ig, 2030-ig, és ez a másik bizottság tovább viszi 2040-ig.
Nagyon fontos ágazatokról van szó, infrastruktúra, oktatás, egészségügy, itt egy párat említett. Na már most ezen a területen nem igazán büszkélkedhet az utóbbi években, sőt, amúgy a rendszerváltás óta túl nagy eredményekkel Románia. Most ön azért kifejezte aggodalmát, és erre majd visszatérünk a tegnapi szeminárium kapcsán, hogy nehogy egy újabb halott dokumentum készüljön el. Tehát hogyan lehet rávenni végre konkrét cselekvésre a felelős szerveket, hogy ne csak aktacsomókat gyártsanak, hanem eredménye is legyen egy ilyen stratégiának?
Szervezés kérdése. Tehát itt Románia stratégiákkal mindig nagyon jól állt. Tehát 96-ban volt az a Snagovia, ahova tényleg kivonult mindenki, aki akadémikusok, azok, akik hozzáértő emberek, és tényleg döbbenetes, hogy hány dokumentumot produkáltak. S volt egy szerintem jó stratégia, tehát én akkor részt vettem abban a folyamatban, de utána nem vették figyelembe, sajnos. Tehát a politikum egyszerűen ignorálta, nem vette figyelembe ezeket a stratégiát, vagy részben vette figyelembe, és attól függött, hogy az illető miniszter vagy kormányfőnek milyen információkat politikailag mi volt neki az ő megközelítésében a jó vagy rossz döntés, és nagyon sok rossz döntés született egyértelmű. Főleg az instabilitás, hogy nem egyszerűen, amit mondanak a befektetők is, hogy nem látják, hogy egy év múlva, két év múlva Romániában a törvények ugyanúgy működnek, jobbak, rosszabbak, de legalább van egy olyan kiszámíthatóság, amit sajnos Romániára, hogy finoman fejezem ki magam, nem volt jellemző az utóbbi 28 évben. Tehát ez a stratégia, a múltkor is beszéltünk erről, ez az első lépés. Ez egy általános dokumentum lesz. Utána már ezt én remélem, és nem volt ellenkezés, kialakítunk olyan csapatokat, olyan hálózatot a minisztériumoknál, hogy minden minisztériumnál legyen legalább 3-4 ember, aki eddig is valószínűleg foglalkozott stratégiákkal, vagy ezeknek a gyakorlatba ültetésével, de nem volt ez így egy hálózatban elképzelve. Utána a mutatók, amelyek létezik egy része a mutatóknak, csak tovább kell fejleszteni az Agenda 2030 alapján, és az ENSZ és Európai Uniós mutatók alapján, és akkor kb. Egy évbe kell eltelni, tényleg legalább egy év el kell teljen, hogy ezeket lehessen működtetni, lehessen előkészíteni a politikai döntéseket, és lehessen megmondani az adatok alapján, hogy az oktatásban, az infrastruktúrában, a környezetvédelemben, melyek Romániának a lehetőségei, mert ezt is meg kell nézni, és hogyan tud egy kicsit felzárkózni, hiszen hiába vagyunk a 7. legnagyobb Európai Uniós állam, és miután Nagy-Britannia kilép 6. legnagyobb állam leszünk, mikor az összes paraméterek azt mutatják, hogy esetleg most óriási, nagyon nagy boldogságot, hogy megelőztük Görögországot, ahol tudjuk, hogy állami csőd szélén állt ezelőtt 2-3 évvel, és most se tudnak ugye nagyon sok mindent felmutatni. Tehát most mi ugye a 16. helyen vagyunk, bár a nagyságunk szerint 6.-7. helyen kéne legyünk a gazdasági és más jellegű mutatókat illetően.
Na most az ön által vezetett főosztálynak a terve a jövőre vonatkozóan az, hogy a stratégiák előírásait követi, és mindenképpen, ha már szervezésről is beszélt, azt tűzték ki célul, hogy ellenőrizni fogják ezek betartását, ezek előírásainak betartását, illetve ráveszik a különböző minisztériumokat, hogy igenis dolgozzanak. Na most gondolom, hogy nem mondok újat, sőt, önnek sokkal nagyobb tapasztalata van e téren, hogy milyen a mentalitás a Dombóvica partján. Tehát akik ott dolgoznak a minisztériumokban, legyen az államtitkár, osztályvezető, igazgató, stb. Nem igazán tetszik nekik az, hogy ellenőrzik és felelősségre vonják. Hogyan igyekeznek eredményt elérni?
Mindig például, ha a minisztériumokról beszélünk, mégis aki a legfontosabb, az a miniszter. Tehát ha miniszter egy olyan ember, akinek van elképzelése, aki megszervezi a minisztériumot. Persze, kell költségvetés hozzá, de azt el kell menni a kormányülésre, meg kell magyarázni, hogy miért szükséges, és utána megszervezi azokat az intézményeket, amelyek ugye, amelyeket koordinál. Hát azért, ha visszatekintek 2010 és 2012 között, 32 ezer ember tartozott közvetlenül vagy közvetetten az ellenőrzésem alatt, ugye, mert ott volt a Romszilva, ugye, az erdőkitermelő cég, ott volt a vízügy, ott voltak olyan óriási cégek, amelyeket végül a minisztérium irányított. Tehát itt, ha megvan az elképzelés, ha tudja mindenki, hogy erre az évre ennyi pénz van, ezt el kell költeni, megvannak a tervek, utána nyilvánvaló kapcsolatban vagyunk, és akkor is kapcsolatban voltunk az önkormányzatokkal, tehát én hiába szerveztem volna meg jól a minisztériumot, hogyha nem ösztönöztük volna az önkormányzatokat, és naponta sokszor hívtuk őket, hogy akkor meg kellett ugye hirdetni a közbeszerzést, el kellett költeni azt a pénzt. Tehát itt szervezésről van szó, ezt próbáljuk most ezzel a stratégiával elérni, hogy igen, a minisztériumok szintjén, a különböző intézmények szintjén legyenek olyanok, akik kényszerítik, nem szeretem ezt a szót, de kényszerítik azokat, akik esetleg vagy nincs elképzelésük, vagy nem tudják végigvinni. Ez, még egyszer mondom, szervezés dolga, és azon kívül többet kell dolgozni. De többet kell dolgozni, semmi gond. Többet kell dolgozni. Mikor jött a múltkor Dániából egy rokonunk, és lement a főtérre délbe 12-kor, 11-kor, és tele volt a főtér. És kérdezte, hogy Lacika, itt nem dolgoznak Marosvásárhelyen az emberek? Hát mondom, dehogy nem dolgoznak, mert ezek nem voltak nyugdíjasok nagyon sokan. Szóval ezek az emberek nem dolgoznak? Tehát azért, és nem Vásárhelyről van szó, hanem azért ismerjük be legalább, és nem azt jelenti, hogy az emberek nem akarnának dolgozni, itt nem az emberektől függ, hanem az intézmény rendszertől, mert sokszor nyilvánvaló, hogy egyszerűen nem működik az intézmény rendszer, akkor is, ha akarnának többet dolgozni az emberek.
Nagyon jól hangzik az, ami szándékként megemlített, viszont a közelmúltban országjáráson is részt vett, több településen tartottak konferenciát a fenntartható fejlődéssel kapcsolatosan. Na már most első látásra az embernek az az érzése, hogy szakadás állhat be, vagy áll fenn már is. Amúgy Erdély és a többi országrész között. Itt konkrétan arra utalok, hogy Kolozsvár rettenetesen nagy lendületet vett, és Bukarest ezt nem jó szemmel nézi. De már most fenntartható fejlesztési stratégia szempontjából érezhető ilyen feszültség? Milyen tapasztalatokkal zárta ezt az országos körútot?
Nem pozitív, pozitívak voltak a tapasztalatok, a 8 régióban találkoztunk, lesz még egy újabb találkozónk most június 5-én, azt hiszem a 8 régióban a fejlesztési ügynökségekkel, és volt a, ugye a civil társadalom képviselővel és az akadémiai szféra, az egyetemi szférának a képviselő. Nagyon pozitív volt. Miért? Egyrészt, mert megpróbáltam nekik megmagyarázni, hogy akkor, amikor fenntartható fejlődésről beszélünk, ami sokak számára egy ilyen megfoghatatlan dolog, jaj, de jól hangzik, de mit jelent ez? Végül mit jelent ez? Nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy mi olyan döntéseket kell hozzunk be, hogy azok, akik utánunk jönnek, a jövő generációja jobban éljen, nyújtsuk számukra azt a lehetőséget, hogy jobban éljenek, mindent beleértve. Na ez nagyon egyszerű, de hogyan valósítod meg? És akkor mindig elmondom, hogy induljon ki saját magunkból. Tegyük fel a kérdést minden nap magunknak, vagy többször, hogy én hogy élek? Milyen az én életem? A fenntartható fejlődés elvei alapján élek? Egészség, oktatás, hogy tanulok-e eleget, úgy képzelem el az életemet, hogy tényleg vigyázzunk a környezetünkre, kíméljük a környezetet, az elképzeléseimet próbáljam logikusan végvinni. Tehát innen indul az egész. Utána nyilvánvaló kisebb-nagyobb közösségek, és nem beszélve, akik persze a legnagyobb felelősség hárul rájuk, a kormány, a parlament, intézmények, tehát azok, amelyek eldöntik, döntéseket hoznak. De én úgy érzem, hogy beindult egy ilyen hálózat. Tehát már van 500-600 olyan e-mail címünk és ember, aki érdekel, aki olyan pozícióban van, és már évek óta sokan ezek közül foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel különböző területeken, tehát fel tudjuk használni azt a tudást, amely felhalmozódott. Eddig nem volt senki, aki megkérdezze ezeket, hogy jó, akkor mit csinálunk például az egyetemek szintjén azokkal a nagyon jó tanulmányokkal, amelyek a földrajz terén a különböző erőtartalékok, ugye a, most nagyon sokat beszélünk ezekről a smart city-kről, ugye az okos városokról, hogy mit kéne tenni, és ne találjuk ki a spanyol viaszt, hanem vegyük át azt, amit más országok már rég alkalmaznak. Tehát ezt én úgy képzelem el, hogy a főosztály, amely remélem, hogy nem maradunk itt csak 9-en, hanem 4-5 ember legalább még kell ott legyen, hogy tovább tudjuk vinni. egy katalizátor koordinál, odahívja a minisztereket, hogyha esetleg egy-egy törvénynél nem működik, vagy nem tudják tovább vinni, mint ez a zöld közberuházások, közbeszerzések törvénye, hogy 2016-tól megszavazta a parlament, és még mindig a két minisztérium pingpongozik egymással, és küldözgetik egymásnak az átiratot. Tehát ezekben a kérdésekben próbálunk mi egy koherens, és én remélem, hogy működőképes rendszert kialakítani jövő évig.
Említette azt, hogy a pénzek hatékony elköltését is figyelembe veszik. Arról is beszéltünk korábbi alkalmakkor, hogy bizony vannak olyan ágazatok, és itt most hirtelennyiben a környezetvédelmi alap jut eszembe, ahol hatalmas összegek maradnak el, mert nem fejlesztik, nem költik el ezeket a rendelkezésre álló pénzeket sem hatékonyan. Na már most az is köztudott, és említette azt, hogy milyen hátsó helyen vagyunk az Európai Unió szintjén, hogy az új stratégiák Európai Unió szinten a két sebességes Európai Uniós fejlődést vetítik elő. Tehát minden ezeket figyelembe véve azért eléggé szomorú kép vetül Romániára. Mennyiben befolyásolhatja a fenntartható fejlődést ilyen helyzet, mind belföldön, mind pedig Európai Unió szinten?
Hát az Európai Unióról beszélünk, például sokszor tárgyalunk finnországi kollégákkal. Pont most volt ezen a héten is egy olyan csapat, akik egy öt sorozatból álló filmet csinálnak a kisebbségi kérdésről, és általában, hogy hogyan működnek ezek a dolgok különböző, Európa különböző országaiban. És ott van egy jó ismerősöm, akivel elbeszélgettünk, és mondta, hogy Finnország az 50-es években az egyik legszegényebb országa volt az Európai Uniónak. De ott is volt egy olyan pillanat, amikor azt mondták, hogy össze kell fogjunk. A szolidaritás nagyon fontos ilyenkor, hát látjuk, hogy naponta mi történik, tehát nem lehet egy fenntartható fejlődési stratégiát se szerintem hatékonyan gyakorlatba ültetni, hogyha minden nap csak azzal foglalkozik mindenki, hogy akkor most épp az elnök, a kormányfő, a képviselőház elnöke, a szenátus elnöke mit mondott, és egymást túllicitálva ugye mindegyik magyarázza a saját igazát. Így sajnos nehezebb. Tehát nehezebb. Hogyha nincs egy bizonyos konszenzualitás a különböző politikai intézmények és különböző politikai ambíciók mentén, amely nyilvánvaló, ilyen a politika, lehet vitatkozni, de akkor apropó ez a centenárium, ugye is volt a Bernardi Alapítványnál tegnap ez a nagyon érdekfeszítő szeminárium, ahol történészek mondták el, történészek, akik nagyon jól tudják, mert megnézték 1918-ban is, hogy mi volt 1930-ban, és elmondták egyesek, hogy itt sajnos ez jellemző volt Romániára akkor is. Tehát hiába voltak bizonyos pozitív adatok a két világháború között, de Romániára jellemző volt akkor is, ez a máról holnapra, na akkor valami csak lesz, hadd ne mondjam, a különböző választási csalások, stb. Tehát itt egy szolidaritást kéne felmutatni, és azokat a nemzeti célokat, prioritásokat kéne megfogalmazni, nem tudunk mindent megcsinálni egyszerre, de ezeket kéne megfogalmazni, itt tud segíteni ez ugye az Agenda 2030. De ha itt most lesz egy 2040-es ugye stratégia, az bizonyos politikai célok mentén is, akkor van ugye az elnöki hivatal kezdeményezte, és most egy bizonyos stádiumban van ez az országterv, hogy az ország, hogy látják. Azt, ha nem lehet együtt megtárgyalni, és akkor mindegyik megy a saját útján, akkor nyilvánvaló egy autópályát se lehet normálisan végigvinni, mert mindig jön valaki, egy miniszter, aki a másikat szeretné folytatni, és ezért, ahogy az autópályák kinéznek Romániába, arról már rájössz, hogy milyen a politizálás Romániába. Itt egy kicsi darab, ott egy kicsi darab, de nincs egy autópálya, amely átszélje Romániát. Tehát Finországra visszatérve, ott igen, az 50-es években rájöttek, hogyha nem segítjük egymást, ha nem a pozitív dolgokat hozzuk fel, és nem a pozitív dolgokat próbáljuk erősíteni, akkor itt mind vívódhatunk még 40 évig, és nem történik semmi. És hol van most Finnország? Tehát ők is nem mindenben jók, de tudták, hogy abba, amiben tudják, és apropó, hogy a legjobb oktatás állítólag ott van Európában, hát azért van, gondolom, annyi olyan jól képzett szakemberük, ahol most látjuk, hogy azok, ahol erősségük, ugye különböző olyan innováció, technológia, ott az azt jelenti, hogy egy olyan képzés áll a hátuk mögött, és nem igaz, hogy Romániában nem lehetne például ezt a részét is megerősíteni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Balbé László, ugyebár ön egyben a dr. Bernard György közművelődési alapítvány elnöke is, és már utalt arra a szemináriumra, amely a tegnap zajlott itt Marosvásárhelyen, a többség és kisebbség helyzetét elemezve a centenáriumi évben. Persze nem tudunk elvonatkoztatni a fenntartható fejlődéstől, mert hogy ez alkalommal is szóba került ez az ágazat is. Tehát kérném szépen akkor, hogy egy rövid összegzést mondjon el a kedves hallgatóknak. Igen, a tapasztalatokkal ez, kapcsolatosan.
Ezek számomra nagyon fontosak, és remélem nem csak számomra, hiszen egyrészt olyan személyiségek jönnek el évről évre, akik valószínű, hogy ők is fontosnak tartják ezt, és persze itt megkérdezték tőlem is, hogy hát miért nem bővítjük ki, hogy többen jussanak hozzá tényleg azokhoz a nagyon magas és érdekes gondolatokhoz, amelyek elhangzottak. Nem akarjuk bevonni nagyon a politikumot, mert akkor átsúszik egy másik szintre, de gondolkozunk azon, hogy az utóbbi 2-3 év szemináriumnak az anyagát, amelyet felvettünk könyvben, adjunk ki, de a tegnap is azért olyan jó volt látni, hogy normálisan gondolkodó, képzett és tényleg egy nagy tapasztalattal rendelkező személyiségek, akár Gabriel Andreescu, Smaran Dajnaki, vagy két fontos történész, Lucian Leostyán és Lucian Stasi Kovács Kolozsvárról és Jasból, elmondták a kritikáját annak, ami Romániában történt az utóbbi 100 évben, beleértve a kisebbségi politikát is Romániának. Ők mondták el, a románok. Mi, hál' Istennek, hogy mi mindig elmondjuk és felmutatjuk ezt, de pont ez a lényege ennek a kérdéskörnek. Én minden évben elmondtam, és küldtünk átiratot is a kormánynak a Bernardi nevében, nem mi kéne, tehát nem a magyar kisebbség kéne, vagy akár más kisebbségek, hiszen mindig 7-8 kisebbség ott van, és elmondják a problémáikat. Nekik más típusú problémáik vannak. Az, hogy el fognak tűnni, az a problémájuk. Hogy már nem lesznek iskolák, mert nincs gyerekük, és ott egész más típusú, sokkal pozitívabb diszkriminációt kell alkalmazni, nyilvánvaló, az nem azt jelenti, ha látjuk a romai katolikus iskolát, vagy az orvosi egyetemet, hogy itt nincs szükség nálunk is, hogy legalább a törvényeket betartsák. De visszatérve arra, hogy mit kéne tenni, nem mi kéne elmondjuk, hanem az intézmények Romániában, hiszen aláírták a regionális nyelvek chartáját, és ott világosan elmondja, minden év végén meg kéne kérdezzék az összes törvényszéket, akkor, amikor valaki bejön, és nem tud jól románul, és ugye az ő nagyon fontos problémáiról van szó, sokszor bűnügyi perek, biztosítottátok-e minden esetben a fordított, hogy tudja érvényesíteni az alkotmányban és a törvényekben meglevő jogokat, a kétnyelvű feliratoknál mindenhol, nem beszélve székely zászlóról, stb. Ezt a román intézményrendszer kéne produkálja. szépen ilyen nyomtatványokat kiküldeni mindenhova, és megkérdezni az intézmény, van nálatok legalább annyi ember, aki tudjon beszélni akkor, amikor az önkormányzathoz vagy más intézményekhez jönnek olyanok, akik nem tudnak olyan jól beszélni románul, vagy az egészségügyben. Tehát ezeket, ha nem jön az államtól, ha nem jön a román állam intézménye, nem beszélve arról, hogy elmondták, nem mostantól, 1918-tól volt néhány tabu intézmény, ahol se magyarok, se mások nem juthattak szóhoz. Hát lehet, hogy a kommunizmus idején ott, mit tudom én, egy-két ilyen tábornok volt magyar, de különben magyar tábornokok nem voltak például a román hadseregben, a külügyben, hébe-hóba valaki, de nyilvánvaló, hogy nem volt, és a kommunizmus idejében csak az volt, hogy a százalék, de azok tudjuk, hogy milyenek voltak. Tehát itt egyértelmű, hogy az utóbbi 100 évben erre se figyelt oda Románia, vagy nagyon odafigyelt, hogy igen, ott vannak a kisebbségek, de üljenek ott a helyükön, ők csak mondják azt, hogy itt minden jó a kisebbségi politikát illetően, és ebben nem változott a román, nem én mondtam el, hanem mi is mondtuk, de mondták a román kollégák, a történészek a dokumentumok alapján. Tehát egy alapvető mentalitás váltásra van szükség. Én elmondtam nekik, hogy ugye voltam környezetvédelmi miniszter is, és azért elég jól tudom, hogy milyen szép ország Románia. Mennyi külön olyan régió van Romániában, amelyet jobban ki kéne használni, amely, ha jön egy turista, 3 hetet el tud tölteni Romániában, legalább, amíg végig megy a tengerparttól, Moldva, ugye tudjuk a Bukovina, ahol egész más a hagyomány, hiszen az osztrák-magyar ugye monarchia része volt, délen egy egész más, ugye a török, a görög befolyás, és nem beszélve Erdélyről, Páciumról, Máramarosról. Hát ezt miért nem használjuk ki jobban? Itt miért nem fogunk össze jobban, és nem kell félni attól, hogy akkor ez a regionális gondolkodás, mit tudom én, hova vezet?
De addig, amíg a hivatalos álláspont az, hogy Romániában a kisebbségi kérdés az tökéletesen megoldva, addig nehéz ezen a téren áttörést tapasztalni. Kérdésem az, hogy nem új keletű ez a kezdeményezés, mert hogy a Bernádi Alapítvány több éve már megtartja ezt a szemináriumot. Eddig ősszel voltak ezek a szemináriumok, most hogy úgy döntöttek, hogy tavasszal kerül erre sor?
Ugye itt, és nagyon helyes, hogy az RMDSZ is előadássorozatot szervez, és több ilyen előadás volt és lesz. Egy kicsit elébe akartunk menni ennek. Ez nem azt jelenti, hogy mit tudom én, ősszel még nem fogunk tudni szervezni egy más típusú találkozót. Én azt hiszem, hogy jó, ha most mondjuk el, hiszen itt van körülbelül 130 millió lej a költségvetésben a centenáriumra. Na most miután a pontakormány idején alakult egy ilyen államtitkárság, akkor jött a Csolos kormány, megszüntették, azt valami mást hoztak létre. Jött a másik kormány, azt mondta, ez nem jó, egy másik államtitkárságot hoztak létre, utána jött egy kormány határozat, átvitték a Művelődési Minisztériumhoz. Hát így nem lehet centenáriumot elképzelni. Itt azt kellett volna, hogy ebben az évben tényleg néhány olyan konszenzuális alapon működő, mit tudom én, centenáriummal kapcsolatos költség legyen, amely ne csak arról szól, hogy jaj, most el kell költsük ezt a 130 millió lejt, és akkor mire költjük? Mire költjük, mert centenárium van. Tehát itt is az elképzelése van, azon kívül a napokban megkérdezték az utca emberét, hogy mi a vélemény a centen, nem érdekli őket. Tehát ugye a politikusok igen, azok, akik kimennek és próbálnak ebből politikai tőkét kovácsolni, de úgy az utca emberét az érdekli, hogy menjen a fizetése, hogy jobban éljen, és most, amikor az egyik nagyon fontos kérdéskör, amit a tegnap is beszéltünk erről, Románia az egyetlen Európai Uniós ország, sajnos, ahol még 2013-tól is 2016-ig, tehát 3 év alatt 200 000 ember a 3 millió 400-hoz képest, akik nem itt vannak Romániában és máshol dolgoznak, a 3.400.000-hoz még 200.000 kiment. Tehát más országokban már rég sokkal alacsonyabb, tehát Lengyelországban például ott már megindult egy olyan, hogy jönnek vissza ők, ugye volt egy bizonyos időszak, hogy nagyon sokan mentek ki Lengyelországból, Magyarországról is telepednek ki, de nem ilyen arányban, tehát távol. Románia az első az Európai, hát az azt jelenti, hogy valami baj van, tehát valami baj van itt ezekkel a ugye a gazdasági politikával, azzal, hogy nem tudsz olyan fizetést adni, mint Németországban, de legalább adjál egy reményt annak a fiatalnak, aki elkezdi az életet és fog dolgozni, hogy igen, de éveken át itt mondjuk bizonyos szempontból alacsonyabbak az árak, mint más országokban, bár már ez se jellemző mindig. Tehát itt erről szól a történet, hogy legyen egy víziód, de utána érezze az állampolgár, ez nem csak vízió szintjén van, hanem minden nap egy kicsi lépést teszünk előre, nem egy lépést előre, és kettőt hátra.
Végkövetkeztetésként akkor a két fogalmat vonjuk össze. Tisztelt Balbé László, mit lehet elmondani a fenntartható fejlődés megvalósításával, vagy a mérföldköveinek a megvalósításával kapcsolatosan milyen szerepe lehet a kisebbségi közösségeknek, és természetesen, hogy bennünket elsősorban a romániai magyar közösség érdekel, mint szerep ebben a folyamatban?
Nekem meggyőződésem, hogy az, ami történt 2015-ben, az egy mérföldkő, tehát amit az ENSZ elfogadott több dokumentumot. Akkor is, hogyha nem mindenki ért egyet, például ugye ez a párizsi egyezmény a klímaváltozással, ez az agenda 2030. Hogyha a térség, és nem csak ugye a föld minden országában tudatosítanák, hogy ez a típusú gondolkodás, ami beleértve a kisebbségi kérdést is, hiszen nem másképp kéne gondolkodni, mint a fenntartható fejlődés alapelvei alapján a kisebbségi kérdésben, hogy lásd azt pozitívumként, nem próbáld állandóan lenyomni az olyan közösségeket, amely úgy érzett, hogy mit tudom, milyen veszély az állammal szemben. Tehát ha lenne egy ilyen gondolkodás, akkor kevesebb lenne ugye a háború, mert látjuk, hogy van háború több helyen, kevesebb pénzt költenének fegyverkezésre, ugye, amely teljesen fölösleges szerintem, hogy ennyi pénzt költenek fegyverkezésre, és jobban élnének az emberek. És akkor ezek a kérdések is nyilvánvaló, hogy egy kicsit másképp tevődnének fel, hiszen ha egy országban az embereknek magasabb az életszínvonala, jobban élnek, akkor ezeket a kérdéseket is egy kicsit másképp, hanem akkor mindig fel tudják használni a nemzeti kérdést, a magyar ellenséget, mint politikai fegyvert a közösségek ellen. Tehát én csak azért drukkolok, hogy ez az elképzelésünk, ami persze, ez egy főosztály a kormányon belül, ezt vegyék figyelembe a politikusok a következő 3-4 évben legalább alakuljon ki ez a mozgalom, amely egy mentalitásváltást kéne jelentsen Romániába, nem egyik napról a másikra, de ha mi az állampolgár szintjén elkezdünk egy kicsit másképp gondolkodni, nem létezik, hogy ne tudjuk befolyásolni azokat is, nyilvánvaló, akik majd kell döntsenek a jövőnkről. És akkor azt mondhatjuk, 5 év múlva, 10 év múlva tettünk valamit azért, hogy a gyerekeink, az unokáink jobban éljenek. Ez ilyen egyszerű, de egy kicsit komplikáltabb ezt gyakorlatba ültetni.
Nincs mit hozzáfűznem, csak sok sikert kívánok ennek megvalósításában. Köszönöm, hogy itt volt, köszönöm az interjút.
Köszönöm a meghívást.